9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Január 1-től 21,1%-kal emelkedik 24 ezer szakképzésben oktató bére, erre 50 milliárd forintot biztosít költségvetési forrásból a kormány, jelentette be Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Budapesten sajtótájékoztatón. A szakképzési rendszer 2020-as átalakítása során meghatározó szempont volt a dolgozók megbecsülése mellett a gyakorlatot előtérbe helyező tematikára való áttérés. A részleteket ismertetve elmondta, hogy a pályakezdő oktatók havi bruttó bére 280 ezer forintról 705 ezer forintra nő jövőre 2020-hoz képest, a derékhad bére 320 ezerről 800 ezer forintra, míg a régebb óta dolgozóké 380 ezer forintról 950 ezerre ugyanebben az időszakban. Varga Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára elmondta, a 21. századi szakképző intézményfejlesztési program keretében 34 iskola 100 milliárd forintból újul meg, és a digitális tananyagfejlesztés is nagyot lépett előre idén, már több mint 700 ilyen tananyag áll rendelkezésre. Kiterjesztették és új elemekkel bővítették a fiatalok számára elérhető támogatási formákat. Új pályázati felhívás jelent meg 10 milliárd forint keretösszeggel a gazdálkodóknak nyújtott egyedi szaktanácsadási szolgáltatások támogatására, ezzel segítve az ágazati szereplőket a klimatikus, piaci és technológiai tényezők miatt mind gyorsabban változó körülmények közötti helytállásban. Jelentette be Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár. Az egyedi tudásátadási szolgáltatások támogatása című felhívás középpontjában azon egyéni szaktanácsadók, szaktanácsadó szervezetek támogatása áll, amelyek a mezőgazdasági termelők és a KAP támogatások egyéb kedvezményezettjei részére egyedi tanácsadás keretében szaktanácsadási szolgáltatást nyújtanak. Feldman Zsolt tájékoztatása szerint a szaktanácsadás szakmai tudást, kutatási eredményeket, digitális megoldásokat, valamint jó gazdálkodási gyakorlatokat közvetít a gazdák felé. A tudásátadás kulcsszerepe abban rejlik, hogy a mezőgazdaság, az erdészet és az élelmiszeripar területén is a szakmai és technológiai ismeretek bővítésére van szükség, elősegítve a gazdaságok fejlődését, termelékenységük optimalizálását. A támogatási kérelmek benyújtására február 5-től lesz lehetőség, de a támogatott tevékenység korábban is megkezdhető, ugyanis a december 7-től folytatott szaktanácsadás is elszámolható. Betegségek miatt sérült fehérje hálózatok kijavítására találtak új megoldást a Hunren Természettudományi Kutatóközpont gyógyszerinnovációs központjának és a Hunren Szegedi Tudományegyetem kutatói, tájékoztatott a Magyar Kutatási Hálózat. A fehérjék számos feladatot látnak el a szervezetben, azonban az egyes fehérjék egyedi és kifinomult működésének megfejtése óriási kihívás. A 2024-es kémiai Nobel-díjat is fehérjékkel foglalkozó kutatásokért ítélték oda. Egyetlen sejten belül több tízezer egyedi szerkezetű fehérje található, amelyek a fehérje-fehérje kölcsönhatásokon keresztül hálózatokat alkotnak. Ezek a kölcsönhatások kulcsfontosságú eseményeket képesek befolyásolni, például szerepet játszanak új sejtek létrejöttében, a sejtek működésében és végül halálukban. Számos betegségben éppen a fehérjék kölcsönhatására épülő kommunikációs hálózat sérül, nem jönnek létre a kapcsolatok, vagy nem kívánt kapcsolódások alakulnak ki. A kutatók szerint ilyenkor a lehetséges gyógymód az érintett fehérjék közvetlen kommunikációjának helyreállítása lehet. A módszer nagy értéke, hogy a célzott fehérje szerkezet hiányában és kölcsönható partnereinek jellemzése nélkül is sikeresen alkalmazható. Ezek alapján azt remélik, hogy széleskörű alkalmazásra talál majd a gyógyszerkutatásban. Péntekről szombatra virradó éjjel látványos csillaghullás figyelhető meg az égen, amikor megérkezik a Geminidák meteorraj, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló. Évente számos meteorzáport lehet megfigyelni a Földről, amelyek közül három emelkedik ki, a Perszeidák augusztusban, a Kvadrantidák januárban, míg a Geminidák meteorraj decemberben okoz látványos csillaghullást. A jelenség egész éjszaka megfigyelhető lesz, a késő esti óráktól kezdve nő a meteorszám, éjféltől hajnalig tetőzik. Ideális esetben óránként 150 hulló csillagot is produkál a raj, azonban a telőhold fénye miatt ezen az éjszakán valamennyivel kevesebb lesz látható. A jelenség megfigyeléséhez érdemes olyan helyet keresni, amely távol esik a városi fényektől. Budapesten erre alkalmas helyszín lehet például a hármas határhegy vagy a normafa. A hullócsillagok vagy meteorok olyan porszemcsékből és kődarabokból származnak, amelyek kozmikus sebességgel, akár egy űrhajó sebességének többszörösével száguldanak az űrben. A Földdel találkozva a felső légkörben ionizálják a részecskéket, és hosszú, fényesen világító ioncsatornát hoznak létre. Ezt látjuk mi hullócsillagként.
Az időjárásról.
Borult párás időben lesz részünk, észak felől gyenge csapadéksáv érkezik, amelyből eleinte esőre, majd egyre több helyen havas esőre, estétől havazásra kell számítani. Az északi szél Sopron és a Zemplén térségében élénk, olykor erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban a református SDG Hotel idei évéről beszélgetünk Vas Pál ügyvezetővel. Szó lesz a vendégekről, a munkatársi közösségről, a belső evangelizációról és a fejlesztésekről is.
Az ima sétát, ami szintén egy fontos, ez most elkészül idén kettő, tehát két, mondjam, az független ima séta, és jövő évben pedig egy keresztkiállítást szeretnénk, egy állandó keresztkiállítást itt az SDG-ben. Ennek lesz szabadtéri része, nevezzük, hogy állomása, meg lesz beltéri része.
Aztán adventi gondolatok sorozatunkban ma Moravszky Orsolya Ágnes kolozsvári egyetemista gondolatait hallhatják majd.
Én arra szeretném bátorítani a kedves rádióhallgatókat, hogy ebben az adventben figyeljenek arra, hogy az életükben hogyan van jelen Isten szeretete, miben tudják tetten érni az ő hatalmas kezemunkáját, és tekintsenek idén a karácsonyra úgy, mint Isten szeretetének ünnepére.
Ezekkel várjuk ma önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Enyhén nyereséges évet zár a Balatonszárszói Református SDG Hotel. Az egész évet tekintve több mint 23 ezer vendégéjszakát töltöttek el náluk a pihenők. Idén két imasétát alakítottak ki a területükön. Jövőre kül- és beltéri keresztkiállítást készítenek majd. Arra törekszenek, hogy az év minden időszakában, a nyáron túl a hétköznapokon is elég vendégük legyen. A részletekről Vas Pált, az SDG Konferencia Központ ügyvezetőjét kérdeztük.
Az egész évünk alapvetően eredményes volt, és némileg jobb vendégforgalmat tekintve, mint a korábbi év, a 23-as év, és ugye ebből, ha külön kiemelem a nyári időszakot, akkor ott vendég éjszaka számban, amiben leginkább itt a turisztika szereplői szoktak gondolkodni, és egy fontosabb paraméter nekünk, akkor ott a vendég éjszaka számoknak a 57%-án, ahogy a mai nap látom, az egész évet megtermeltük, tehát igazából mondhatom azt, hogy 3 hónap alatt elvégeztük a munka és a szolgálatnak a, hát több mint a felét, az 57%-át. Úgyhogy azért ez a nyári időszak ez okozott sok örömet, sok találkozást, sok kihívást és fáradtságot is. És aztán utána pedig itt az őszi időszak van, amikor azt nem mondom, hogy ki szoktuk mindig pihenni a nyarat, mert ez így nem igaz, de mindenféleképpen azért csekélyebb a forgalom. Csekélyebbnek csekélyebb, de kellemes meglepetés. Mondjuk a szeptemberi hónapunk arra vonatkozólag valamikor tavasszal, hát egy bő 1086 vendég éjszakát láttam aktuális foglaltságok alapján, és aztán végül ez 2002 lett. Tehát azt jelenti, hogy majdnem megdupláztuk a vendégforgalmat a szeptemberi a tervhez képest. És igazából még októberben sem pihentünk, mert ott is volt bőven vendég, volt csoport, volt kiemelt csoportunk, többek között generális konventülés, aminek nagyon örülünk, hogy otthont adhattunk. És aztán végül november elején egy picit nyugodtabb volt meg az október vége, de itt november közepe vége fele pedig néhány nap szünettel kihelyezett zsinati ülés, ami fontos a mi életünkben, az egy kiemelt alkalom. Majd néhány nappal később a református szeretett szolgálatnak a diakóniai konferenciája, ami 270 fő vett részt. Úgyhogy az évünk ideig így néz ki, és akkor még előttünk is van néhány szép, meg nekünk fontos dolog. December 14-én, pedig akkor szálló vendégünk nem lesz, de itt ugyanis Somogyban vagyunk, Somogy megyébe. A Somogyi Református Egyház megyének lesz egy lelki napja. Hát ez két éve volt itt, akkor olyan 160-170 fő. Most a pontos létszámot még nem tudjuk, de igen, az, hogy hasonló vagy ennél nagyobb. És annak a keretében egy szintén egy fejlesztés nálunk, két imaséta készül, addig elkészül teljesen, és annak lesz az átadó ünnepsége alkalma, és akkor a december 14-től vendéget már nem fogadunk egész január elejéig. Összesítve kicsit itt a számokat, meg a kihívásokat, ez egy fárasztó, de eredményes év volt a mi oldalunkról, és itt azért úgy vendégekkel, és elég sok a visszajáró csoport beszélgetve, azt érzékeljük, hogy a túloldalon pedig többségében áldások, alkalmaknak adhatunk otthont, úgyhogy hálásak vagyunk az Úristennek.
És akkor még, amit nem említett időszak, az a tavaszi időszak, az mennyire van jelen az életükben? Tehát nyitva vannak-e egyrészt, másrészt, ha nyitva vannak, akkor mekkora az érdeklődés olyan tájt?
Abszolút nyitva vagyunk, tehát január elején nyitunk, és ugye december legvégéig nyitva vagyunk. Most szilveszteri programmal nem készültünk, de olyan is volt korábbi években többször, hogy volt szilveszteri alkalmunk. Az idei tavasz is, mondjam azt, hogy jól sikerült. Talán, ha nyár, az ősz, meg a tavaszi rész, vagy az év első részét nézem, akkor talán ott volt a legkevesebb vendégünk. Aztán mondom, hogy kevés, de talán ott volt egy picit ilyen átlagosabb időszakunk. Az év többi része az igen intenzív, de ez öröm. Tehát, hogy ezért vagyunk.
Oké, a szilveszter az most hogy kimarad?
Szilveszteri alkalmunk 3 évvel ezelőtt volt utoljára, aztán a nagy energia átdrágulás miatt kénytelenek voltunk akkor ott gazdasági szempontokat előtérbe helyezni, és akkor sajnos lemondtuk. Tavaly évben meghirdettük, de viszonylag kevés volt az érdeklődés, és idén gondolkodtunk benne, de itt annyira sűrű volt az ősz, időszakunk, illetve hát itt a tér eleje is, hogy nem tudtuk a kollégáknak a kellő szabadságot kiadni, úgyhogy igazából itt emiatt marad a szilveszteri alkalmunk.
Egy ilyen vendégszám per évet most már lehet esetleg nagyságrendileg mondani 2024-re, hogy hány vendégük volt, ha még hozzászámolja a bejelentkezetteket decemberre?
Amit én most látok, az 23.200 vendég éjszaka, ez a 24-es évben, úgyhogy ez az idei vendég éjszaka számunk.
És akkor ezt a kontextusba helyezzük az elmúlt évekhez képest, akkor mondjuk egy Covid előtti évvel, egy Covid alatti adattal, meg egy tavalyi évvel, akkor ez hol helyezkedik el?
Covid alatti a legegyszerűbb, mert akkor nem fogadtunk vendéget. De csak akkor nyithattunk újra ki, amikor a hatóságok ezt engedélyezték, tehát ugye ott a nullát kell ezzel összehasonlítani. A Covid után azért volt egy olyan időszak, amikor már nyitva lehetett lenni, de nyilván mindenki egy kicsit óvatosabb volt, és ott volt egy emelkedése az esetszámoknak. Hát, hogyha azzal hasonlítom össze, ott a kockázat meg a bizonytalanság miatt mindenféleképpen ez egy jobb szám. A Covid előtt sem volt nekünk ekkora vendégi szakaszámunk, de 2 évvel ezelőtt volt egy ennél magasabb. Akkor az segített ebben, hogy ott pont abban a tavaszi időszakban, hétköznap volt nekünk bárkatáborunk, ez nagyjából 250 fő, és 5 éjszaka, és 2 ilyen táborunk volt, meg nyáron is, de mondjuk nyáron amúgy is van vendégünk, és ez azért eléggé segített, hogy a 22-es vendég éjszaka szám az még az ideinél is magasabb volt.
És akkor összességében ön elégedett ezzel a 24-es, majdnem 24 ezer vendég éjszakával?
Igen, én azt gondolom, hogy abszolút elégedett vagyok. Ahova nekünk még kell fejlődnünk, az a nyáron kívüli időszakban a hétköznap, amikor ugye gyülekezet hát nem jön, egyházi konferenciák ritkán vannak. Ugye az az időszak, ez a hétköznapi nyáron kívüli, az kimondottan az a piaci szegmens. Van nekünk innen vendégünk, van néhány cég, aki visszatér, van, aki 10 éve visszatér, és ez öröm, és most már évente 3-szor jön, de ez egy olyan tér, ahova nekünk kell fejlődnünk, annál is inkább, mert hogy azért a református közösség az árak tekintetében azért elég érvékeny. És akkor van olyan lélektani határ, ami fölé nem szabad, és nem lehet árat emelni. Na most ez úgy lehet a mi működésünkben valahogy ellensúlyozni, hogyha találunk olyan csoportokat, többet, és reménység szerint egyre többet, akik tudnak jönni olyan időszakban, amikor egyébként a reformátusok nem jönnének, és egyébként pedig kérhetünk tőlük több pénzt. És akkor valahogy ez a egyenlet így kerülhet a helyére. Úgyhogy a jövő fejlődési iránya az nekünk egyértelműen ez. Ebben már vannak egyébként sikereink, apró sikereink, szeretnénk ebben még tovább lépni.
Akkor az, amit mond, ebből az is következik, hogy még mindig megvan önöknél ez az egyházi ár, vagy református ár, hívjuk, ahogy hívjuk. Tehát, hogy gyülekezeti csoportok, vagy akár lelkészek, vagy akár református gyülekezeti tagok családtagként érkezve kedvezményesebb áron lehetnek adni.
Igen, abszolút. Tehát, hogy a református közösség tagjainak a legolcsóbb és a legkedvezményesebb az árunk.
És a cégek egyébként, akiket még szeretnének elérni, vagy nem egyházi vendégekük, hogyan fogadják az SDG Hotelt, amikor találkoznak önökkel, tehát érez-e ilyet, hogy van egy kis fenntartás, hogy hú, akkor itt nem tudom, kötelező lesz imádkozni az ebédnél, vagy ha bármi ilyen fenntartás, vagy ami aztán úgy feloldásra kerül, elmesélik, hogy volt valami, ami aztán kiderült, hogy alaptalan volt.
Nem igazán találkoztam én ilyen fenntartással. Az is hozzátartozik, hogy azok a piaci csoportok, akik járnak hozzánk, többségében van valami egyházi kötődése. Tehát vagy valaki, aki ott dolgozik, vezető vagy nem vezető, van valami egyházi kötődése, és ez segíti. A másik, hogy azért mindig, amikor különösen egy új piaci csoport érkezik hozzánk, akkor mi mindig próbáljuk azt az utat járni, hogy jöjjenek el, és akkor nézzék meg. Tehát végig szagoljanak bele a levegőbe, ha van vendég, ha nincs vendég, és akkor beszélgessünk. És ugye hát ezek a beszélgetések, nevezzük helyszínbejárásnak, lehetőséget adnak arra, hogy egy kicsit úgy bemutatkozzunk, ha van ilyen aggály bármivel kapcsolatban, itt az egyházi háttérrel működéssel kapcsolatban, akkor arról beszéljünk, hogy igazából én nem találkoztam ilyen aggodalommal itt a mi esetünkben az SDG-ben.
Ön is szóba hozta, hogy volt olyan év, amikor a nagy ár, energiaáremelkedések nehézségeket okoztak. Most hogyan vannak anyagilag? Azért az infláció az bár alacsonyabb, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, de az élelmiszereknél még mindig azért markánsan jelen van, önök pedig főznek a konyhájukban. Hogyan tudják ilyen anyagi értelemben működtetni az SDG Hotelt? Most nem csak a konyhára gondolok, ez csak egy példa volt.
Van nekünk egy alapítványunk, 100 szó SDG alapítvány, ami önmagában ezt a helyzetet nem oldja meg, de egyébként segít. A fő segítség az az, hogy tavaly is pályáztunk, és nyertünk pályázaton. Idén is pályáztunk, és nyertünk pályázaton. És ez igen nagy segítség több dologban. És ez támogatja a működésünket, fejlesztéseinket. Ez egy nagyon fontos láb nekünk, hogy ez legyen is van. Aztán ugye a helyzet az energiaárak tekintetében nem jó, de jobb. Tehát mondjuk mindenféleképpen jobb, mint másfél évvel ezelőtt, de természetesen sokkal rosszabb, mint 3,5-4 évvel ezelőtt. És nem csak az inflációra gondolok, hanem hát messze távon a fölötti az energia szintünk, mint mondjuk 3-4 évvel ezelőtt. És valahogy itt ez az alapítványi pályázattal, és itt nem kevés pénzről van szó, illetve azokkal a rendezvényekkel, ami egyrészt a piaci szegmens, amit mindenféleképpen szeretnénk fejleszteni, illetve azért vannak olyan egyházi konferenciák, amiben van igény kiegészítő szolgáltatásokra. Például, ha jön egy csoport, és mondjuk nem a egyszerű menüs étkezés választja, hanem svédasztalos étkezést kér, vagy grillvacsorát, vagy bekészítést, vagy bármi egyebet, ugye ez nekünk egy lehetőség gazdaságilag is, hogy ha már itt vannak, én egyszerűen mondva, hétköznapi nyelven több pénzt hagyjanak itt. És ugye ez is segíti a mi működésünket, és ezt az egyenlet valahogy a helyére billenje. Hát az idei év minimálisan azért pluszos lesz, itt hála elsősorban az Úristennek, és akkor ezeknek a dolgoknak, amit említettem, tehát az alapítványi támogatás, pályázata, piaci szereplők, illetve egy-két olyan egyházi konferencia, aminek magasabb a színvonal, és hát nyilván akkor ott az egyfőre vetített költsége is.
Csak egy tisztázó kérdés, az mit jelent az étkeztetésnél az a szakkifejezés, hogy bekészítés, amit említett?
Egyházi alkalom, akkor meg persze nem csak egyházi, akkor mindig van egy szünet, és akkor nevezzük ezt kávészünetnek, tehát kijönnek a vendégek, nem lemennek a mi esetünkben itt az SDG-ben a kávézóba, és vásárolnak a résztvevők, testvérek ásványvizet, meg kávét, vagy amit éppen szeretnének, hanem a megrendelő vagy a szervező megrendeli, zárja elő általában ki is fizeti mindenki számára, és akkor amikor itt szünet van, kinyílik az ajtó, kijön 50-100-150 ember, vagy éppen akár még több, ki vannak téve a kávégépek, pogács, ásványvíző, ugye kinek mi az igénye.
Oké, az a félmondata mennyire volt vicc, hogy általában ki is fizetik? Előfordul, hogy nem?
Nem volt ilyen, nem. Nem, ezt arra gondoltam, hogy ő fizeti. Tehát nem kifizeti, ő fizeti. De általában ő fizeti, igen.
Oké. Mondta, hogy ez az évük, ez enyhén nyereséges lesz. Ez az elmúlt évekre visszanézve egyébként nem így volt? Tehát amikor megemelkedtek az energiaköltségek és a Covid és a többi, azok veszteséges évek voltak, ez egy fordulópont most?
A 2023-as évünk az plusz, abszolút plusszal zártuk. Hozzá kell tegyem, hogy ott is volt egy igen-igen jól sikerült pályázatunk az alapítvány kapcsán. Azt megelőzően a 22-es, amikor ugye nyakunkba szakadt ez az energia helyzet és krízis, az minimálisan negatív év volt, és azt megelőzően szintén a 21-es az plusz volt. Úgyhogy végül is itt a 22-es volt negatív, az összes többi az pozitív eredménye zártuk.
Munkatársak, mennyire van elég munkatárs, mennyire tudják őket megtartani, hányan dolgoznak most önöknél?
30-an vagyunk, az már egy elég komoly szám, és ugye nyáron ez a 30 ez még kiegészül diákokkal, hát ugye a hónapja válogatja, de 20-25 diák van, aki nyára segíti a munkákat. Na de visszatérve itt a nyáron kívüli időszakra, ugye 30 fő, azt mondhatom, hogy nyilván nem az SDG-ben a legmagasabbak a bérek, ha itt a balatoni bérszínvonalat nézzük, de muszáj nekünk valamennyire lépést tartani a hasonló szállásadókkal. Ez egy nagy küzdelem, és azt gondolom, hogy azt tippelem, hogy egyre nagyobb küzdelem lesz, hiszen munkaerő hiány van, és akkor amellett nekünk ott van még az a kihívás, hogy azért református üdülőbe, hát azt nem mondom, hogy csak református gyülekezeti tagot foglalkoztatunk és veszünk fel, ez nem igaz. De legalább olyat, aki ezt a világot valamennyire érti, ezt be tudja fogadni és el tudja fogadni. Ez még egy szűrő, ami mondhatom, hogy részben nehezíti a mi munkánkat. Ugyanakkor azt is látom, hogy igyekszünk itt a kollektívában, meg itt mondjam azt, hogy kerítésen belül, önmagunk között is valamit megélni ebből a reformátusságból, kereszténységből. Ezt olyan, hogy mondjam, maga természetességében és barátságosságában. És azt tapasztalom, hogy ennek is van visszatartó ereje, akkor, ha lehet, hogy egy tőlük nem messze lévő, hasonló profilú szálláshely, ilyen egy picit magasabb a bér. Mert hogy azért néha kollégák is mondják, hogy hát jó itt lenni, jó itt dolgozni. Nyilván itt is van nehéz nap, nyilván itt is van konfliktus, nyilván itt is vannak néha rendezni valók, mint mindenhol, ahol emberek dolgoznak, de hogy én azt látom, azt tapasztalom, hogy ennek is lehet támogató hatása egy ilyen piaci környezetben.
Mondd nekünk egy példát, hogy mit ért az alatt, hogy kerítésen belül a hétköznapokban valahogy közösen is megélik azt, hogy ez egy keresztény munkahely?
Eddig is voltak célzottan olyan alkalmak, nyilván máshol is világi cégeknél vannak csapatépítő összejövetelek, nálunk is vannak, egy picit azért más a fókusz. És ugye vannak olyanok, akik kimondottan rendszeresen gyülekezetbe járnak, meg presbiterek, és vannak, akik hát nem járnak rendszeresen gyülekezetbe, de elfogadóak. Egy picit más a fókusz, de vannak kimondottan olyan alkalmak, amik a kollégáknak szólnak. Sőt, idén elkezdtünk egy mondjuk úgy, egy új irányt, amit mindenképpen szeretnénk folytatni, mert van erre igény. Talán oda kanyarodnék vissza, hogy még tavalyi évben, a nyár után, amikor a nyarat mondjuk úgy, hogy túléltük, és mindenki kellően fáradt volt, megvicceltem a kollégákat, küldtem egy levelet a recepcióra, hogy jön egy kiemelt csoport, mindenkinek aznak kell dolgoznia, mindenki készüljön. Hát majd azzal kezdtem, hogy mikor bejött mindenki, rövid cégértekezletet tartunk, aminek a témája az volt, hogy hát szép vagy nem szép, csoport az nem jön, de ezt a napot arra szánjuk, hogy együtt legyünk. Nyugodtan, lassan, nem úgy, mint a nyáron egymás mellett elrohanva, kicsit megállunk, kávézunk, beszélgetünk, pizzát rendelünk, hogy senki se dolgozzon, tortát rendeltem, hogy örüljünk, megnéztünk egy filmet, és körkérdésben arról beszélgetünk, kinek hogy telt a nyár, ki hogy van, mi a legkedvesebb emléke. És akkor ilyen alkalmak vannak egy évben többször. Amikor van nagyobb rendezvény, akkor van olyan, hogy leülünk, és egy kicsit külön is beszélgetünk. Aztán nekünk kiemelt alkalom a karácsonyi, céges karácsonyi alkalom, amikor hát áhítattal kezdünk, az egy fontos nap arra, nagyon készülünk minden téren, és mondjam így, hogy általában érzem is, hogy van annak hatása, motiváló ereje, és ott megéljük azt, hogy jó nekünk itt lenni. Ugye ez a vezérigény, de nekünk itt a kollektívában is jó nekünk itt lenni, ilyen alkalmakon különösen. Idén még egy picit rátettünk, lett egy új irány, egy lelkész szolgált közöttünk, és az volt a kérésem felé, hogy abból hozzon ide valamit a kollektívába, hogy különböző munkaterületeken az Isten szemszögéből, az Isten teremtett rendjében mit jelent a takarítás. Hogy mit jelent az, hogy takarítani, mit jelent a kosz, és mi van, ha kosz van, és mi van, ha nincs tisztaság. Vagy mit jelent az Isten teremtett rendjében a karbantartás, és mi van, ha ezt elmulasztjuk. És aztán lehetne folytatni a sort. Ez egy jó iránynak tűnt, pozitív visszajelzések jöttek a kollégáktól, úgyhogy tervezzük jövő ősszel ennek a következő folytatását, úgyhogy nekem személy szerint is igen fontos, hogy a kollégákkal itt legyenek alkalmak, próbáljunk egymásra figyelni, hiszen én nem tudok minden vendég fele figyelni, ők figyelnek a vendégek fele. Ha megpróbálunk egymásra valahogy jobban oda nézni, egymást egy kicsit jobban hordozni, akkor talán ők is egy kicsit jobb kedvel, nagyobb odafigyeléssel tudnak a vendégek fele fordulni. És igazából ez az SDG.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Vaspállal, az SDG konferencia központ ügyvezetőjével. Maradjanak az Európa Rádióval.
Hírek az Európa Rádióban.
Hírek az Európa Rádióban. Köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A kormány döntése értelmében a december 31-éig megkötött diákhitel szerződéseket továbbra is kamatstoppal védi a kormány, amelyek esetében a hallgatók szabad felhasználású diákhiteleire 2025 első fél évében is legfeljebb 7,9%-os kamatteher vonatkozik, emellett továbbra is kamatmentesen áll rendelkezésre a diákhitel 2 és a képzési hitel, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A javaslat társadalmi egyeztetése hétfőn kezdődött, a kapcsolódó dokumentáció a kormányzati portálon lesz elérhető. A diákhitel rendkívül népszerű a hallgatók körében, akik idén több mint 4723 új szerződést kötöttek. Bevezetése óta pedig már majdnem 400 ezer fiatal diplomához jutását segítette a konstrukció. Mintegy 670 szervezet és fiatal tehetség részesül a következő hetekben 1,3 milliárd forint támogatásban a Nemzeti Tehetségprogram részeként, mondta Nagy Varga Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára egy interjúban. Az államtitkár kiemelte, a program nyílt pályázatainak nyertesei között civil szervezetek, tehetséggondozó intézmények, iskolák, szakképzőiskolák, felsőfokú tanulmányi intézmények, szakkollégiumok és múzeumok is vannak. A Nemzeti Tehetségprogram keretében megvalósuló nemzet fiatal tehetségeiért ösztöndíjra 8 és 30 év közötti fiatalok pályázhatnak. A pályázat során a tehetségterület nincs lehatárolva, azonban kiemelt szerepet kapnak a nemzetgazdaság szempontjából fontos természettudományos tárgyak, aki ezekből a tárgyakból pályázik, pluszpontokat szerezhet, hangsúlyozta a helyettes államtitkár. Annak a diáknak, akinek a diákigazolványa október végén lejárt és nem tanul tovább, illetve nem helyezkedett el és orvosi ellátásra más jogcímen sem jogosult, december 16-ától egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal a közleményében. A tanulói hallgatói jogviszony megszűnése után még október 31-éig érvényes azoknak a diákigazolványa, akik idén nyár elején fejezték be tanulmányaikat. Ha a volt diák nem tanul tovább, illetve nem helyezkedett el, és más jogcímen sem jogosult az egészségügyi szolgáltatásra, akkor december 16-ától a diákigazolvány lejártát követő 46. naptól egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. Ez idén havonta 11.300 forint, naponta 380 forint. A járulékfizetést a tanulónak, hallgatónak nem kell bejelentenie, azt a NAV automatikusan előírja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatszolgáltatása alapján. Az egészségügyi szolgáltatási járulékot a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell befizetni.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Nem tudom, jó-e az út, ami járok, nem tudom, hova vezet. Nem tudom, lesz-e még ki van olyan bátor, hogy megölel és hazavezet. Nem tudom, mi ez a hang, ami vádol, a múltam hova vezet. Nem tudom, kimondani vagyok-e bátor, akiz elengedte a kezet. Vinnélek magammal, de az eszem most már bátrabb. Ami jó volt benned, nem felejtem, majd másban megtalállak. Akit várok, most éppen kire nevet. Nem tudom, lesz-e még ki ugyanígy táncol, és felmelegíti a szívet. Nem tudom, leszek-e boldog én bárhol, a jövőm hova vezet. Nem tudom, de azt érzem, nagyon hiányzol, belém égetted a neved. Vinnélek magam, az eszem most már bátrabb. Ami jó volt benned, nem felejtem, majd másban megtalállak. Szeretni így lehet. Köszönöm a szép emlékeket. Nem tudtam, hogy szeretni így lehet. Vigyen a szél, vigyen a bánat, majd másban megtalállak. Az, ami volt, csak is szép emlék. Csak egy szép emlék, már nem hiszem a mesét.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Vas Pállal, az SDG Hotel ügyvezetőjével.
És ha már a karácsonyt szóba hozta többször a beszélgetésben, egyrészt, hogy önöknek fontos, hogy együtt ünnepeljenek, a másik pedig az, hogy karácsonykor zárva tartanak. Ez egy tudatos döntés az SDG Hotel részéről, hogy a karácsony az nem egy hotelben megünneplendő ünnep, mit gondol erről, meg tegyük ide azt a világi trendet egyébként, hogy egyre többen utaznak el már karácsonykor is, és mondják azt, hogy hagyjuk otthon a családot, a templomot, a fenyőfát, a töltött káposztát, és menjünk el wellnessezni.
Ezek közül, amit felsorolt, egyedül a templomot sajnálom, a töltött káposztát, ugyan szeretem picit kevésbé, fenyőfa meg bárhol lehet. Tudom, hogy van egy ilyen trend, amivel én személy szerint is egy kicsit kritikus voltam, amikor ez úgy bejött. Aztán azért azt a részét megértem, és részben tudok vele azonosulni, hogy az ünnep ne rohanásról és állandó főzésről szóljon, nem mintha annak nem lenne értéke, de hogy megértek ebből valamit, ebből az irányból. Van egy másik fele, mikor idejöttünk 2012-ben, akkor volt nekünk kimondottan karácsonyunk. Ez úgy nézett ki, hogy december 23-ától 27-ig. De ez azt jelentette befele, hogy itt a kollégák, akkor még sokkal kevesebben voltunk, mindenki dolgozott karácsonykor. Fontos, hogy ennek hát ilyen világi nyelven van piaca. És hogy azt gondolom, hogy fontos lenne egyébként egyházon belül ezzel foglalkozunk, és ezzel ezt nem akarom lesöpörni, tehát hogy ezzel jó lenne foglalkozni. Hogy vannak olyan nyugdíjasok, akiknek nagyon jó lenne, és nagyon fontos lenne, egyedülállók, ha valahol el tudnának menni, és közösségben tudnák megélni az ünnepet, és együtt lenni. Csak van ennek egy másik oldala, akkor azzal szembesültem, hogy egyrészt azért a karácsony az mindenkinek karácsony, és ha valaki karácsonykor dolgozik, és akár szinte végig dolgozik, mert talán egy szabad nappal, akkor a kollégáimnak is az ünnepe egy picit csorbát szenved. Aztán a másik, amivel találkoztam, hogy azért ezekben az időszakokban a lelkészeink is hát elég sokat szolgálnak, egy picit nehezebb a lelki programot összeállítani, akkor ugye volt ott nekem 5 nap, amire kellett szolgálatot, és naponta mondjuk 2-szer. Azért ez is egy kicsit nagyobb kihívás, hiszen ugye református lelkészek ebben az időszakban szolgálnak, hát ebben nem is kell. És ugye az egész évet megnézve, kicsit ugorva a mába, ugye dolgozunk húsvétkor, teltházban dolgozunk, pünköskor. Általában, akik nem a turizmusban dolgoznak, általában ezek az ünnepeken nem dolgoznak. Megélhetik, ha mondjam így, az ünnepet. Aztán dolgozunk nyáron. Ugyan most idén nyáron sikerült mindenkinek azt biztosítani, hogy főszezon, a legfontosabb időszak, a bevétel legnagyobb részét azt itt termeljük, mert még diákok is vannak, akikre kell figyelni, de emellett 4 nap mindenki elmehetett szabadságra, és akkor hát ez valami, nem sok, de valami. Tehát dolgozunk húsvét, pünköst, dolgozunk nagyon sok hétvégén, dolgozunk nyáron, és akkor valahol azt kell mérlegelni, hogy akkor a kollégák mikor tudnak egy picit megállni ők is. És akkor ezen okok miatt az a 12 volt, amióta én százszor vagyok az első és egy utolsó kimondottan karácsonyi program, ezek az okok miatt. Érezném ennek a súlyát, tehát hogy jó lenne, ha lenne, azon jönnének is, hogy mennyien, azt nem tudom, de hogy ezen okok miatt nálunk nincsen.
Köszönöm, hogy ilyen árnyaltan elmagyarázta, ez nagyon érdekes a különböző szempontokat egymás mellé tenni és így meghallgatni. Köszönöm. És akkor a beszélgetés vége fele közeledünk most már a következő évről, hadd kérdezzem még, hogy van-e valamilyen terv 2025-re, most ilyen fejlesztésre gondolok, valamilyen új programra, módosításra, hogyan néznek a következő év elé?
Igen, kicsit visszakanyarodok. Idén is volt, és jövőre is, azt gondolom, mindig kell valami fejlesztés, valami fejlődést, és ebben egyébként nagyon hálás vagyok, mert a tulajdonos, a Magyarországi Református Egyház nagyon itt van mellettünk, és nagyon támogat bennünket. Csak röviden, egy pár szót hadd szóljak az idei évről, és itt is elég komoly fejlesztésekről van szó. Ugye egyik például, hogy az idei évben, hála Istennek nyár előtt, a szállodában meg a csárda épületben elkészült a klimatizálás. Ez azt jelenti, hogy itt nyáron most már lehet hűteni. És hát nem hideg a szállodánk a nyári időszakban, főleg a kánikulában, ahogy semmi sem hideg, nem volt hideg ezen a nyári időszakban, de hogy azért verejtékcseppel még imádkozni is egy kicsit úgy, hát nehezebb, vagy az embernek jobban össze kell magát szednie. Aztán volt egy elég nagy konyhafelújításunk, több gépet is kaptunk. Még egy dolog, említettem ezt az imasétát, ami szintén egy fontos. Ez most elkészül idén kettő, tehát két, mondjam, az független imaséta, és jövő évben pedig egy keresztkiállítást szeretnénk, egy állandó keresztkiállítást itt az SDG-ben. Ennek lesz szabadtéri része, nevezük, hogy állomása, meg lesz beltéri része. És állomása, és ez a három dolog is egy picit megjelenít itt a helynek a lelkiségét. A klimatizálás kapcsán ugye itt van három ifjúsági szálláshelyi épület, amiből kettőt a vendégek használnak, egyet pedig a nyáron ez a nagyobb létszámú diák munkás kolléga, aki nálunk van, de hát itt az emeleten a nyári kánikulában hát bőven 30 fok fölött van a hőmérséklet, amiben hát elég nehéz pihenni. És a jövő évben elkészül ennek is a klimatizálása, aminek a fő funkció az lesz, hogy, hát, hogy ne legyen, lehessen aludni, meg lehessen pihenni. Ha valaki már ide jön, még fizet is, akkor hadd tudjon pihenni. Úgyhogy egyrészt itt ezeket látom következő évben, amit mindenféleképpen szeretnénk, és itt weblapot szeretnénk megújítani, szintén amiatt, hogy ezen keresztül, meg marketing tevékenységen keresztül próbáljunk még jobban a piacra lépni, még néhány céget bevonzani, meghívni. Ez is a következő évnek a feladata, és hát nagyjából, amit most itt idén decemberben látok 25-ből, az nagyjából ennyi.
Egy utolsó, nem bulvár kérdésnek szánom, de lehet, hogy annak tűnik, de hogy engedje meg, hogy fölteszem, nem, tényleg csak kíváncsi vagyok a véleményére, vagy a történetére, meg az érzéseire. Szóba hozta ön is, hogy itt a 24-es évben volt mondjuk zsinati ülés generális konventőnöknél. Mit szól ahhoz, hogy tulajdonképpen az SDG Hotelben választották meg a Magyarország Református Egyház mostani zsinati elnökét? Volt-e már ilyen az SDG Hotel életében? Hogy élték ezt meg?
Én azt gondolom, hogy egész egyháznak ez egy nehéz időszak volt. Mindegy, hogy ki mit gondol erről a időszakról, a helyzetről, szerintem mindenki nehezen érte meg. Amióta én itt vagyok, vagy mi itt vagyunk, itt nem volt zsinatelnök választás, és ugye ráadásul itt több forgatókönyv is volt, és végül az a forgatókönyv lett, amit mindenki ismer. Talán annyit mondanék, hogy két dolgot lehetett érezni itt az ide érkezőkön keresztül, az egyik a feszültség, hogy őszinte legyek, mert nyilván volt, a másik pedig az Úristennek a megemelő jelenléte. Mind a kettő itt volt. A kettő közül a második a fontosabb és az erősebb.
De minden esetre történelmi tény most már az, hogy az SDG Hotelben egy ilyen esemény is történt. Most független attól, hogy mi volt ennek az oka meg a körülménye, de minden esetre...
Ha innen nézzük, igen.
Egy érdekes adalékkal bővült az SDG Hotel története.
Igen, ez így, ahogy mondja, igen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Vas Pált, az SDG Konferencia Központ ügyvezetőjét hallották.
Még egyszer láss, még egyszer engedj el, nincs maradás, többé csak még egyszer együtt vagyunk. Ki tudja, meddig még együtt vagyunk, és életben mindenképp mindenki más. Emlékét égesd el mindenki mást, egyszerre engedj el, együtt vagyunk. Ki tudja, meddig még együtt vagyunk, velünk szemben a mindenség. Még egyszer tükrözzük vissza a világnak az összes szeretetét, szívünknek, lelkünknek minden erejét, adjuk bele most a gyerekekért. Még egyszer álmodjunk élettel, essen az eső, süssön a nap együtt, még egyszer álmodjunk élettel, ha már mérgezett a tenger, és 8 milliárd ember nem tudja, mit hozhat a reggel. Az élet átkarol a földön, furcsa boldogságot kapok kölcsön. Egyedül én tudom, mi az igazság, egyedül te fordíthatod át. A szabadság börtönét őrzöm, folyton csak forgolódok a földön. Káosz a válasz, a látszat.
nagycsal, de mi az igazit vigyük, csak vigyük tovább. Még egyszer álmodjunk élettel, essen az eső, süssön a nap együtt. Még egyszer álmodjunk élettel, ha már mérgezett a tenger. Szeretetét, szívünknek, lelkünknek minden erejét, adjuk bele most a gyerekekért. Még egyszer álmodjunk élettel, essen az eső, süssön a nap együtt. Még egyszer álmodjunk élettel, ha már mérgezett a tenger, és 8 milliárd ember nem tudja, mit hozhat a reggel. Álmodjunk élettel.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő, a hamarosan kezdődő adventi gondolatokkal a végéhez ér. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu címre várjuk, rádiónkat pedig akár okostelefonjukon is hallgathatják, hiszen már saját mobil applikációnk is van. Most búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra!
Adventi gondolatok.
A következő percekben Moravszky Orsolya Ágnes, a Bábesbójai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának másodéves magyar-angol szakos hallgatója osztja meg önökkel adventi gondolatait.
Azt hiszem, nem vagyok vele egyedül, ha azt mondom, hogy az advent és a karácsony a kedvenc időszakom az évben. Hogy is ne lenne az, mikor annyi csodás dolog vesz minket körül ebben az időszakban. Gondoljunk csak a legkézenfekvőbbre, az ételekre. A kürtös kalács illatára és ízére, vagy a forralt borra. S ha már itt tartunk, a beigliről, a töltött káposztáról, vagy a forró csokiról még nem is beszéltünk. Ilyenkor másképp ragyognak a fények. Másképp viszonyulunk a tömeghez a karácsonyi vásáron. Meghallgatjuk sokadjára ugyanazt a karácsonyi számot, és nem mondjuk. Még a kedvenc kötött pulcsinkban is jobban érezzük magunkat, mint máskor. Nekem a legjobb családi emlékeim ebből az időszakból származnak. Eszembe jut, amikor közösen díszítettük a fát, vagy amikor gyermekkoromban lesekedtem a kulcsukon, hogy vajon mikor rakja tele ajándékokkal a Mikulás a csizmámat. Eszembe jut az is, amikor együtt sütöttünk mézes kalácsot, vagy amikor közösen néztük a reszkes hetek betörőket, hisz Kevin nélkül nincs karácsony. Az adventi időszak varázslatos szerintem. Mindazok mellett, amit már felidéztünk, a legjobb része az egésznek az izgatott várakozás. A bevásárlás, a díszítgetés, a világító kibogozása. Persze, mindenkinek eszébe jutnak azok az alkalmak is, amikor az ember a háta közepére se kívánja az egészet, amikor túl hosszú a sor a bevásárlóközpontban, amikor előkerül még egy összegabajodott világító, pedig azt hittük már az utolsót is sikeresen kibogoztuk. De valahogy mindezek ellenére az advent varázslatos. Azt szoktuk mondani, hogy a karácsony a szeretet ünnepe. Adventben pedig talán valahol mélyen mindenki készül egy kicsit a szeretetre. Hisz adventben hamarabb eszünkbe jut adakozni, segíteni, előrengedni valakit a sorban. Általában úgy gondolunk erre, mint a mi szeretetünk ünnepére, és természetesen bizonyos szempontból az is. De mi lenne, ha egy másik szeretet nézőpontjából is figyelnénk erre az időszakra és erre az ünnepre? Mi lenne, ha nem a mi, hanem Isten szeretetének ünnepeként tekintenénk a karácsonyra? Mi lenne, ha Isten szeretetének megnyilvánulásaira figyelnénk az adventben? A legelső karácsonykor megszületett egy kisgyermek. Ez a kisgyermek volt Jézus Krisztus, a magasságos Isten szent fia. Megszületett erre a világra, hogy életével tökéletes engedelmességet tanúsítson, halálával és feltámadásával pedig megnyissa az utat Isten és ember között. Krisztus a kereszten szétfeszítetett, hogy áthidalja a távolságot Isten és ember között, távolságot, mely az ember bűnei miatt keletkezett, és ő megváltson minket a bűneinktől. A legkegyetlenebb halált vállalta értünk, pusztán szeretetből. Azt hiszem, ezt a szeretetet lehet csak igazán ünnepelni. Én arra szeretném bátorítani a kedves rádióhallgatókat, hogy ebben az adventben figyeljenek arra, hogy az életükben hogyan van jelen Isten szeretete, miben tudják tetten érni az ő hatalmas keze munkáját, és tekintsenek idén a karácsonyra úgy, mint Isten szeretetének ünnepére. Hisz úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Áldott adventet!
Az elmúlt percekben Moravszky Orsolya Ágnesnek, a Bábesbójai Tudományegyetem másodéves magyar-angol szakos hallgatójának adventi gondolatait hallották.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsora kedden délelőtt 10 órától. Kultúra.
Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt felre. A pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt. De a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen, átfutottunk sok galaxison és csillagrendszeren. De bármennyit nézem az üstökös mezőt, csak őt látom őt. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Pedig volt közöttünk szimbiózis, barátságból szerelem, Duna parti séták, boldog hajóút a tengeren, csokoládé apcsók, mézes kalács, soká és elképzeltünk mindent, jó nagy esküvő lakodalom. Három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron. Esti matinék, közös hagyma pucolás, véget nem érő adás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Emlékszem még pontosan, hogy ott azon az éjszakán smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám. Szólt a buszsofőr, kiszállás, végállomás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour Kettős béka vagyok, szerinted majom, de kétség sem fér hozzá, hogy te egy kaméleon. Először ártatlan bárány felhő, majd jég eső. Most hatástalan mindenféle érzéstelenítés, a lelki fröccs nem működik, a vodka árt, a sörkevés. Az utcáról hallom, ahogy zokog egy gitár, későre jár. L'amour toujours, nem fakul már, sohasem. L'amour toujours, te vagy a vég. L'amour toujours,
l'amour toujours,
nem fakul már, sohasem. L'amour toujours,
l'amour toujours,
te vagy a végzetem. Nem, 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 nem,
l'amour toujours,
c'est la vie, je t'aime.